Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Csokoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztítson benneteket az úton, mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül.
Adventi istentiszteletünket kezdjük meg fennállva a 130. Zsoltár első versének éneklésével. Te hozzá teljes szívből kiáltok. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy a héten vettünk búcsút Elszászer Tiborné testvérünktől, aki 84 évesen hunyt el, és Mis József testvérünktől, aki 90 éves korában adta vissza lelkét teremtőjének. Isten adjon vigasztalást szeretteiknek. A mai délutánon adventi családi alkalom lesz gyülekezeti termünkben 3 órai kezdettel. Erre várjuk a gyermekeket családjukkal együtt. Adventi vásárunk még egy hétig tart. Lehet erre hozni olyan tárgyakat, amik hasznavehetőek, de nekünk már nem szükségesek. És szeretettel hívogatjuk a testvéreket, hogy jöjjenek el, nézzék meg, és ha valamit szívesen elvisznek, adományt tudnak adni a gyülekezet javára érte. Tehát mindenkit szeretettel várnak a szervezők az istentisztelet után fönt a gyülekezeti terembe. Adventi gyertyavásárunk a szokásos alkalom, amivel most is élhetünk. Az adventi időszakban idén is vásárolhatók vasárnaponként gyertyák a templom bejáratánál. Értelmi fogyatékos fiatalok készítették, és megvásárlásukkal őket támogathatjuk. Most folytassuk a megkezdett Zsoltárt. A 130. Zsoltár 2., 3. és 4. verseit énekeljük. Ha Uram, bűnünk szerint minket büntetnél meg.
Minket büntetnél
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, Ézsaiás próféta könyve második fejezetének 17. versétől a harmadik fejezet első verséig. Ezt mondja Isten szent lelke a prófétán keresztül. Porba hajtja az ember büszkeségét, és megalázza a halandók nagyságát. Csak az Úr magasztaltatik föl azon a napon, a bálványok pedig semmivé lesznek egészen. Bebújnak majd a sziklabarlangokba és a föld repedéseibe az Úr félelmes fensége és méltósága elől, amikor föl kell, hogy megrémítse a földet. Azon a napon odadobja az ember a vakondoknak és denevéreknek ezüst és arany bálványait, amelyeket azért csinált, hogy leboruljon előttük. Bebújnak a sziklák hasadékaiba és a kőszálak hasadékaiba az Úr félelmes fensége és méltósága elől, amikor föl kell, hogy megrémítse a földet. Ne bízzatok az emberben, hiszen csak lehellet van az orrában. Mire lehet hát becsülni? A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy a mai napon se csak külsőleg halljuk, hanem megértsük, befogadjuk és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezért most fennállva kérjük Istent imádságban. Úrunk Istenünk, rád van szüksége ennek az álmos, szürke, elfásult és gondterhelt világnak. Köszönjük, hogy a reggel, ha ilyen formában is, de fölvirrat ránk. Köszönjük, hogy a te fényed, napsütésed ott van, minden felhő és szürkeség mögött. Kérünk téged, ragyogja be a szívünket a te jelenléted, mert nagyon kell, hogy erőt nyerjünk a feladatokhoz, hogy vigasztalást a kudarcainkban, hogy bocsánatot nyerjünk a bűneinkre. Köszönjük, hogy itt vagy a szent lelked által, mert Jézus Krisztusban a földre jöttél, velünk vagy. Kérünk, hadd tapasztaljuk meg jelenlétedet ígér szavából. Jézus Krisztusért kérünk, szent lelked által hallgass meg minket. Amen. Az igehirdetés hallgatására készülve énekeljük a 305. dicséret mind a négy versét. A 305. dicséret így kezdődik. Álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed.
Kijelentett kegyelmed. kegyelmet. Ez száj ki nem mondhatja, nyelv nem magyarázhatja.
Isten igéjét a Jelenések könyve első fejezete 18. verséből vett szavak alapján hirdetem közöttetek. A Jelenések könyve első fejezete 18. verséből olvasom az igét. Jézus Krisztus mondja János apostolnak, nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a Jézusról szóló, illetve különösen a karácsony előtti utáni énekeinkben nagyon sokszor van szó a Jézus Krisztus győzelméről a bűn, ördög, halál, pokol felett. Íme néhány példa az énekeinkből, idézet. Bűnön, poklon és halálon birodalmad vagyon. Vagy győzelmet vőn a kárhozaton, győzedelmet vőn örök halálon. Vagy megtöreték egy gyermek miatt az ördögnek nagy hatalma, a halál, ördög, bűn országa. Megnyittaték mennyországnak erős kapuja. Vagy már minket győzni megszűnnek halál, pokol, ördög. Vagy bűn, pokol már búban éljen, ördögöt hadd ölje szégyen. Valahol Jézus Krisztus eljövetele győzelmet jelent a halál és pokol felett, és ennek örültek az énekszerzők. De sokszor ennek az örömüknek mi már nem tudunk annyira örülni, nem tudunk egyek lenni velük, mert már azt se tudjuk, mi az, hogy pokol. Ez egy olyan távoli kifejezés. Talán úgy gondoljuk, hogy van, amivel riogassák a gyermekeket, az együgyűeket, de ez igazából a 21. század emberének nem mond semmit. Pedig nem így van ez. A mi református sajátságainkat vettük végig az évben a második helvét hitvallás alapján. Ebben ez a dolog nem szerepel külön fejezetként, de most hadd nézzük meg azt, hogy a pokolról szóló tanítás református sajátossága mi is. Nagyon érdekes az apostoli hitvallásban egy dolog, amit nem mondunk egyformán az ökumenikus szöveg fordítás ellenére sem, katolikusok és reformátusok. Ugyanis van benne egy olyan vessző vagy pont, amelyik másút van a reformátusoknál és másút van a katolikusoknál. Amikor a hitvallás azt mondja, hogy Jézus Krisztust megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, akkor mi reformátusok úgy mondjuk, hogy megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Katolikusok pedig úgy mondják, hogy megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Miért van ez a különbség? Mert a katolikus tanításban a poklot egy helynek a büntetés helyének, a országának tekintik, ahova Jézus Krisztus, miután meghalt, behatolt győzelmesen, s ahonnan kiszabadított embereket, és ezt a győzelmét jelezte aztán, hogy nekünk is megjelent föltámadottan. Calvin volt, aki ezt másképpen magyarázta. Van az Új Szövetségben egy hely, amire hivatkoznak a Péter levelében, hogy ezt alátámasszák, ezt a magyarázatot a katolikus testvéreink, de igazából az mást jelent. De most nem ezzel foglalkozunk. Minden esetre Calvin azt mondta, hogy Jézus Krisztusnak a poklokra való alászállása nem ezt a mitikus dolgot jelenti, hogy ő ott behatolt a pokol országába, és kiszabadított onnan embereket. Ez egy legenda, mítosz. Jézus Krisztus pokolra való alászállása tulajdonképpen a szenvedésének a lelki oldalát jelenti. A hitvallás többször egymás után teszi a testi oldalt és a lelki oldalt, például a Jézus Krisztus fogantatásakor, hogy fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, a lelki oldal itt van, itt először van, és utána a testi, vagy amikor az egyházról szól, akkor az egyetemes egyházat, hiszem a szentek egyességét, közösségét. Itt pedig fordítva van, itt elől van a testi oldal, az egyetemes anyaszentegyház, és utána van a lelki, ugyanaz a lelki tartalomban a szentek közössége. És itt pedig Jézus Krisztus szenvedésének a testi oldala, hogy megfeszítették, meghalt, eltemették, és az, hogy alászállt a poklokra, az pedig a lelki oldala az egész szenvedésének. Tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy mit jelent a pokol. Talán így azt mondhatjuk, hogy nem csupán egy helyet, vagy nem elsősorban egy helyet jelent, hanem egy állapotot. Úgy szoktuk mondani, az Istentől való elszakadottság állapota, talán úgy mondhatom, hogy a pokol azt jelenti, ahonnan az Isten kivonult. Azt mondják, hogy pokolra senki nem kerül akarata ellenére. Az ember, aki nem akart hinni, aki távol akarta tartani magát az Istentől, az végül megkapja ezt, hogy az Isten kivonul valamennyire a teremtettsége egy helyéről, és ott békén élhet viszonylag az ember, hát nyilván iszonyatos körülmények között, de az Istentől távol, ahogy akarta. Alá szállt a poklokra Jézus Krisztus, tehát megtapasztalta, hogy milyen ott lenni, ahonnan az Isten kivonult. Tulajdonképpen már a születésével elkezdődött ez a folyamat, hiszen egy olyan helyre született, ahonnan az Istent elküldték, vagy ahol nem kérték a segítségét, nem várták, és ezért az Isten bizonyos mértékig ahonnan eltávolodott. Ez a mi világunk, ez a föld, olyan hely, ahonnan az Isten visszavonult egy kicsit. Ezért tulajdonképpen a mi életünk a pokolnak az előszobája igazából. Csak megszoktuk. Megszoktuk az életet Istentől távol. Megszoktuk, hogy elégedetlenség tölti be a szívünket, hogy panasz, unalom, beletörődés munkál a szívünkben, és nem az Isten jelenlétének a boldog tudata, öröme, békessége jár át. Istentől távol élünk bizonyos fokig, már itt elkezdődött a pokol, ezt az új szövetség tanítja lépten nyomon. Ahogy az örök élet is csak itt ezen a földön kezdődhet azzal, hogy megtapasztaljuk az Isten jelenlétét, mert elkezdjük őt keresni. Mivel ilyen szürke és ilyen reménytelen hely ez a föld, ezért ragaszkodunk a vigaszdíjainkhoz. Fölolvastam az ószövetségi próféta szavait a bálványokról, hát így van, minden ember keres magának vigasztaló dolgokat, vigaszdíjakat, és azokhoz ragaszkodik. Mik ezek a bálványok? Bálványok lehetnek a szeretteink, hozzátartozóink. Akár szüleink, akár gyermekeink, akár házastársunk, bárki, akit szeretünk, akitől várjuk, hogy ő boldogítson minket. Nagyon tudjuk őket szorongatni, ragaszkodni hozzájuk, mint egy pótlékként, vigaszként, mert Istentől távol vagyunk igazából. Vagy ilyen bálvány lehet az egészség, a jólét, a biztonság. Amihez a szívünkben ragaszkodunk, amitől várjuk, hogy majd ez boldogít minket. Vagy ugyanilyen bálvány lehet az élvezetek hajszolása, akár az utazgatás, vagy akár a kultúra gyönyörei, olvasás, filmnézés, bármi, zenehallgatás, bármi. Mint pótléktól, ezektől várjuk, hogy megszínesítse az életünket, ragaszkodunk hozzájuk, és azt gondoljuk, hogy ettől lesz más az életünk. És itt tapasztalhatja meg a poklot a mai ember is. Mert van úgy, hogy az Isten kijjebb vonul, még annál is, ahol most van az életünkben. És akkor hirtelen ránk szakad valami borzasztó érzés, amikor megérezzük, hogy ezek a dolgok igazán ragaszkodtunk hozzájuk, és most elvesztettük őket, de nem adnak igazi örömet és boldogságot, és ezek tulajdonképpen mind üres dolgok. Ezért olvastam fel a próféta szavát, amelyik azt mondta, hogy akkor majd, amikor az Isten végképp megmozdul, hogy kivonuljon a hitetlen emberek világából az utolsó ítéletnél, akkor az emberek menekülnek és eldobják maguktól a bálványaikat önként, és be akarnak bújni barlangokba, elrejtőzni az Isten elől. Igen, akkor majd megtapasztalják, hogy milyen a pokol. Amikor amit mi szorongatunk és ragaszkodunk hozzájuk, azok elhagynak minket. Igen, a 21. századi ember is megtapasztalja, és meg fogja még erősebben tapasztalni, milyen a pokol, hiszen itt kell hagyni ezt az életet. És akkor, ha előbb nem, biztos, hogy el kell engednie mindazt, amitől azt remélte, hogy ez tartalmat és értéket ad az életének. Nem tudom, tapasztaltunk-e már ilyet, hogy az Isten kije vonult az életünkből. Ezt meg lehet tapasztalni egy-egy hirtelen ránk törő betegségben, vagy egy ránk törő gyászban. De most tömegével megtapasztalta az európai ember a történelem eseményében, hogy előzönlötték Európát a bevándorlók. És rá kellett döbbenjen, hogy a biztonságom, amit úgy gondoltam, hogy az enyém meg az anyagi jólétem, az veszélyben van. És nem ez az életnek az igazi tartalma is. Én ehhez ragaszkodom, de mindez nem ad megoldást. Vajon eldobjuk-e idejében ezeket? Vagy menekülünk az Isten elől, egyelőre még ragaszkodva ezekhez, hogy az utolsó ítéletben már csak úgy lehet menekülni az Isten elől, hogy eldobjuk. Mindazt, mert kiderül, hogy ezek nem segítenek rajtunk. Jézus Krisztus azt mondja itt, hogy nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Ezt azért mondja, mert hogy ő megtapasztalta azt, hogy milyen ott élni, ahonnan az Isten kivonult. És ezt ő egészen mélyen megtapasztalta, nem csak, hogy ebbe a világba eljött, hanem az élete végén, a kereszt halálban ezt tapasztalta meg, hogy milyen, amikor az Isten kivonul a világból, mert a bűnt nem tűrheti. Itt vitatkozni szoktak. Van, aki azt mondja, hogy dehogy is, hát az Isten nem hagyta el a fiát, vele volt mindig. De Jézus úgy kiáltott fel a kereszten, idézve a Zsoltárt, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Mi történt itt? Jézus Krisztus úgy jött ebbe a világba, hogy a szívében az Isten szeretetének a kincse volt. Az Isten jelenlétének a boldogsága, az az öröm, hogy ez a világ egy csodálatos hely, ahol tapasztalom, hogy velem van a mindenható Isten, amit én mennyei atyám, és ő kísér mindenben, és minden a javamra van, és minden a legjobbat munkálja. Jézus Krisztus az Isten szeretetével a szívében jött erre a világra. Éppen ezért ő nem szorongatott semmit, nem ragaszkodott semmihez, neki nem voltak bálványai. És ez volt a titka az ő utolsó órájának is a kereszten. Így nyilatkozott, amikor jött Júdás, hogy nem vagyok egyedül, mert az atya velem van. A szívében hordozta az Isten szeretetét, noha a körülményekből, ami közé kellett mennie, onnan kivonult az Isten. A bűnt elhagyta, a bűnös világot magára hagyta, hogy a bűn következményei megmutatkozzanak, és Jézus Krisztus oda ment ennek a közepébe, hogy ő legyen ott, ahonnan az Isten kivonult, de ő vitte a szívében az Isten szeretetét. Ezért van ez a látszólagos ellentmondás, hogy el is hagyta az Isten, meg nem is. És azért vannak nála a halál és a pokol kulcsai. Mert ő megküzdött az élet legnehezebb körülményeivel is, úgy, hogy az Isten szeretetét hordozta a szívébe. engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Behatolt a legnagyobb nyomorúságba, az Istentől való legnagyobb elhagyatottságba, a bűn mélységébe, hogy elvegye onnan a halál és a pokol kulcsait. Hogy nekünk megnyissa a mennyet. Hogy mi elengedhessük mindazt, amihez ragaszkodunk. Hogy mi megláthassuk ezeknek a nyomorúságát. És elkezdjünk élni az Isten szeretetéből. Megízlelni, megérteni, hogy sosem vagyunk egyedül. Édesanyámat többször kérdezték, mivel ővele ketten voltunk egy család. Én pedig lelkész voltam, már teológus koromban az volt a rend, hogy nem karácsonyoztam otthon, mivel karácsonyra legációba kellett menni, sokszor messzi helyekre, tehát már a szenteste délutánján el kellett utaznom. És aztán lelkészként pedig mindig szolgálatok voltak karácsonykor, tehát sosem lehettem vele. Tulajdonképpen az egyetlen családtagja nem lehetett vele karácsonykor, és nagyon sokszor kérdezték tőle emberek, hogy nem rossz így, hát mit csinálsz, és szinte sajnálták őt. És akkor ő mindig azt mondta, hogy, és nekem is azt mondta, hogy csodálkozom, hogy miért kérdezik ezt. Hát én nem vagyok egyedül. Hát a mindenható Isten velem van. Minden napomban, és hát miért pont karácsonykor ne lenne velem? Nekem nem jelent ez semmit, hogy azt az estét egyedül kell töltenem. Bárcsak valóság lenne, nekünk is. Ennél sokkal nagyobb nehézségekben és nyomorúságokban is, hogy nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Jézus Krisztusért, mert ő hatolt be a halál és a pokol helyére, ő tudta megszerezni a kulcsot, és megnyitni számunkra az Isten valóságát, hogy az ő szent lelkével érzékeljük, lássuk, tudjuk, hogy ő ott van a legnagyobb szürkeségben, nyomorúságban, unalomban, veszteségben, gyászban, a halál árnyékának völgyén is. Nálam vannak a halál és a pokol kulcsai, mondja Jézus Krisztus. Adventben, amikor várjuk az Istent, akkor így érkezik hozzánk. Diadalmasan, hogy eldobhatod minden bálványodat, és ragaszkodhatsz hozzám, és akkor olyan kincsed van, ami mellé nem kell semmi más. A legnagyobb mélységben és nyomorúságban is elegendő, hogy én veled vagyok. Így legyen. Amen. Válaszoljuk az ige hirdetésre a 295. dicséretünket mind a két versével. 295. dicséretünk így kezdődik. Jézusom, ki árva lelkem megváltottad véreddel.
Megmutat
alattad bármit adj, én oltalmam csak te vagy.
Jöjjetek, imádkozzunk fennállva. Istenünk, szeretnénk igazán elgondolkozni mindazon, amit te mondasz nekünk. Szeretnénk, ha a fényed igazán rávilágíthatna sok mindenre, amihez úgy tudunk ragaszkodni, és amitől várjuk a boldogságunkat. Segíts, Uram, a te fényedben látni most, hogy ne legyen majd szörnyű meglepetés az életünk végén, hogy olyan dolgokhoz ragaszkodtunk, és olyan dolgoktól vártuk a boldogságot, amik semmit nem jelentenek. Segíts, hogy már most oda tudjuk ezeket dobni a denevérekeknek is, vakondoknak, hogy a méltó helyükre kerüljenek. Köszönjük, hogy te csodálatos kincsel jöttél hozzánk, a te mennyei atyádnak a szeretetével, aki ezt az egész világot eltervezte és nekünk adta, aki édesapánk akar lenni minden nehéz helyzetben, aki világos utat akar mutatni minden nehézség és göröngy között. Kérünk téged, könyörülj rajtunk, tisztítsd meg szívünket, töltsd meg a te békességeddel, bűnbocsánatoddal, megváltásoddal, hogy látható legyen az életünkben az az öröm, az a békesség, amelyik a tieid sajátja. Könyörülj rajtunk, munkálkodj bennünk, Jézus Krisztusért, ami megváltunkért. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Imádságos szívvel énekeljük a himnuszt és a székely himnuszt.
Végeztendőt, meg
Ki tudja, merre, merre visz a végzet, göröngyös úton, sötét éjjelen. Segítsd még egyszer, győzelemre néped, Csaba király, a csillag ösvényen. Maroknyi székely porlik, mint a szikla, népek harcának zajló tengeren. Fejünk az ár ezerszer elborítja, ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt Isten.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 318. dicséretet énekeljük végig. Így kezdődik: Jár, mindnyájan örüljünk.